Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az elmúlt 5 napban nagyon sokat foglalkoztunk itt a Marosvásárhelyi Rádió különböző műsoraiban az iskolai erőszakkal, az iskolai bántalmazással, a fiatalok bántalmazásával. A mai naprakészben ennek egy külön területével, egy különleges területével foglalkozunk, az internetes zaklatással, az úgynevezett cyberbullyinggal. Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó, digitális pszichológia szakértő a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjünk azzal, hogy a hazai Mentsétek meg a gyermekeket alapítvány idén júniusban közzétett egy online módszerrel készített felmérésének az eredményeit. 4449 10 és 18 év közötti fiatalt kérdeztek meg, 91%-uk városi, 9%-uk vidéki. A diákok mintegy 50%-a mondja azt, hogy az iskolában bántalmazták, 27%-uk azt is elismerte, hogy ő bántalmazó volt, 79% pedig azt mondta, hogy köze volt online zaklatáshoz, 45% gyakran, illetve nagyon gyakran zaklatta, illetve szemlélte a társainak a zaklatását. Ezek az adatok hogyan illeszkednek az európai trendekbe? Kitettebbek a romániai gyerekek az online zaklatásnak, vagy kevésbé kitettek?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az adatok reálisak. Lehetséges, hogy vannak eltérések különböző felmérések, különböző kutatásokban, mert ugye akár egy önbevalló tesztnél nem feltétlenül mondjuk el a teljes igazságot, vagy nem feltétlenül akarjuk bevallani, hogy például bántalmazók vagyunk, de sajnos az is előfordul, hogy a bántalmazott mondja azt, hogy hát, hogy ez igazából nem is semmi különös, tehát hogy ez a hétköznapok, tehát hogy neki ez még akár bántalmazásnak se tűnik úgy, vagy a bántalmazó mondja azt, hogy ez nem volt az, hanem ez mondjuk csak egy poén volt, és nem mondja azt, hogy így van. 2019-ben volt például Magyarországon egy elég komoly kutatás. Itt középiskolásokat és általános iskolásokat mértek föl, de itt is az, hogy akik már vettek részt internetes zaklatásban, ott is ilyen 63-68%-ot mutatott, akik pedig áldozatai voltak, ott 69-72%-ot. Tehát azt mondanám, hogy nagyjából ugyanez a helyzet Európában szinte mindenhol, és sajnos a számok növekednek évről évre.
Teret hódít a digitális technológia. Kimutatható az, hogy a face-to-face, a szemtől szembeni bántalmazásoknak az aránya az csökken, és nő az online zaklatásoknak a száma, vagy ezt azért így merész dolog kijelenteni?
Hát az, hogy a face-to-face bántalmazások csökkennek, azt merném mondani, hogy talán egy kicsit, mivel egyre több iskola és egyre több pedagógus foglalkozik ezzel a témával, és egyre komolyabb hangsúlyt kap. Az online bántalmazáson ugye ugyancsak vannak nagyon jó törekvések, de ugye pont, hogy a térhódítás miatt, pont, hogy a hozzáférhetőség, tehát akár internethez, akár okos eszközhez, akár sajnos ugye a lehetőség, mint olyan, ez egyelőre csak növeli ezt a dolgot. Úgyhogy ha azt látjuk, hogy az offline bántalmazás az mondjuk stagnál vagy csökken, attól függetlenül az online az sajnos nem.
Kissé laikus megközelítésben akár azt is mondhatnánk, hogy míg az a bántalmazás, az a bullying, amely kék-zöld foltokat eredményez, ha lehet ilyet mondani, az jobb, mint az online zaklatás, amely érzelmi, lelki bántalmazás, és ugyanakkora fájdalommal jár, csak hogy láthatatlanok a nyomok. Ilyen értelemben mit jelent az internetes erőszak, a cyberbullying?
Hát ez a felvetés egyébként nagyon gyakran elhangzik, akár szakmai fórumokon, akár előadásokon, amikor részt veszek egy iskolában, vagy bárhol máshol. Én felszoktam arra hívni a figyelmet, hogy azt már egy pár évtizedre tudjuk, hogy az agyunknak a fájdalom érzékelő központja az a fizikai bántást, a fizikai sérüléseket és a lelki fájdalmat, a lelki bántalmazást ugyanott és ugyanúgy érzékeli, tehát ilyen szempontból nincs különbség. Emellett ugye azt szokták kiemelni, hogy mint régebben, mondjuk most legyen 3-4 évtizeddel ezelőtt, a fizikai bántalmazás az legalább mondjuk az osztálytermen kívül, vagy az iskolán kívül, vagy az otthon, a szobá, vagy a ház lakásnak a védelmében ott befejeződött. Oda nem tudtak utána menni a bántalmazók, nem tudtak jelen lenni, bejutni. Tehát volt egy időszak, amikor mondjuk otthon nyugton lehetett az, akit bántottak. Ugye az online világnak ilyen szempontból nincsenek határai. Tehát egy online eszköz, egy telefon, egy számítógép, laptopon keresztül bármikor bármelyikünk elérhető, vagy bármikor eljuthat hozzánk az az információ, hogy bármikor elküldhetik, posztolhatják azt az információt, ami egy kép, egy bejegyzés, egy bármi, ami ilyen erővel bír. Tehát azt én nem mondanám, hogy jobb, de azt mondanám, hogy az online bántalmazásnak sajnos nincsen határa, emiatt a kitettség is sokkal súlyosabb, nehezebb, és a megkapott, tehát a fájdalom is sajnos sokkal intenzívebb ilyen szempontból.
Említette ön a fotót, a bejegyzést. Mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy az online bántalmazás, a cyberbullying, a fiatalok, az iskolások körében az tulajdonképpen mit takar? Mit kell érteni ez alatt?
Hát online bántalmazás alapján egyrészt értjük magát a cselekedetet. Tehát amikor valakit megfélemlítenek, zaklatnak, zsarolnak, piszkálnak, csúfolnak, ez is beletartozik. Emellett ugye szükség van egy eszközre, és szükség van egy térre, ahol ez megtörténhet. Az eszköz ugye leggyakrabban az okostelefon, vagy valamilyen okos eszköz. A tér pedig bármelyik közösségi média oldal lehet, bármelyik chat kliens, Facebook csoportok, chat csoportok, vagy bármilyen olyan online tér, ami alkalmas arra, hogy nagyobb közösség, de nem is kell egyébként nagyobb közösséggel lévni, de akár az is, tehát hogy ugye ez virálissá válik akár egy osztályon, iskolán belül, és mondjuk mindenkihez eljut egy intim fotó, vagy egy ilyen karikatúrának szánt, nagyon durva, csúfolódó bejegyzés, vagy bármi más, és ez összességében mind a szándék, mind az elkövetettet, mind a platform, mind az eszköz adja az online bántalmazás lényegét.
Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó, digitális pszichológia szakértő a Naprakész vendége, az online bántalmazásról beszélgetünk, és anélkül, hogy ötleteket adnánk, a cyberbullyingnak melyek a legjellemzőbb formái?
Hát amiről a leggyakrabban szó szokott esni, az ugye például a zaklatás, folyamatos támadás, tehát amikor, ha valaki megjelenik egy térben, vagy nem is feltétlenül kell, hogy megjelenjen, egyből ez a, tehát akár ilyen összesúgás, akár megjegyzések, akár bármiféle egyéb ilyen csúfolódás, vagy valami olyan dolognak a fölemlegetése kezdődik el, ami ugye tudható, hogy neki nagyon rosszul esik, hogy őt ez bántja. De ugyanúgy benne van akár a kiközösítés, amikor úgy tesznek, mint a nem lenne ott, vagy valahogy megszereznek egy hozzáférést, vagy jelszót, vagy bármit, és konkrétan kirakják az adót akár iskolai csapatból a másikat. Létezik ugye identitás, személyiséglopás, az akár olyan módszerekkel, hogy valaki a bizalmába férkezik a másiknak, és megszerez bizonyos adatokat, bizonyos információkat, akár úgy, hogy mondjuk ott hagyja a telefonját, és a nevében írnak, vagy a nevében csinálnak valamit. Benne van ugye akár ez a becsapás, trükközés, amikor ezt már említettem, tehát itt vannak egy nagyon pici átfedések, hogy egy bizalom elnyerés, vagy egy titok kikerülés, és nem marad meg az között, a két ember között, vagy a csoport között. Van online fenyegetés, van olyan, amikor valakit követnek, tehát ez az online követés, vagy stalkolás, cyberstalking, tehát ez ilyen, mintha mindig ott lenne a sarok mögött, vagy kilesne valami, nem tudom, bokor mögül, kb. Így lehet elképzelni. De benne van a doxolás, amikor mondjuk a névszín, telefonszám, vagy bármiféle elérhetőség nyilvánossá válik, vagy egy nagyobb platformra fölkerül, és ott van a sexting, ami ugye intim információ, képek, történetek, vagy bármi formájában nagyon gyorsan elkezd terjedni, és ezeknek ugye nem egyike, nem másika, ugye már konkrétan büntetőjogi eljárást is vonhat maga után, mert kimeríti ezeknek is a tartalmát.
A korántsem reprezentatív tapasztalatom szerint ezzel a típusú bántalmazással szemben elég gyakori az ez még belefér nem olyan nagy ügy típusú hozzáállás. Elmondhatjuk azt, hogy a társadalom elfogadóbb, vagy ha úgy tetszik, megértőbb az online zaklatással szemben, mint a már említett fizikai bántalmazással, amely a látható kék-zöld foltokat eredményezi?
Sajnos igen. Sajnos ez tényleg a mai napig így van. Mintha a társadalom tényleg, vagy hát a társadalom egy része ugyanúgy például a mentális betegségeknél is, hogyha van egy lábtörés, azt, vagy van egy műtétre váró betegség, vagy bármiféle ilyen orvosi beavatkozás, az sokkal érthetőbben és sokkal másképp kezelni, mint ha azt mondja valaki, hogy szomorú vagyok, vagy gyászolok, vagy éppen szakítottak velem, elváltam a feleségemtől bármi. Tehát, hogy ez sajnos a mai napig így van. Én észre szoktam venni, hogy például cikkek, magam is nem egyet írtam alatti hozzászólásokban, és még mindig viszonylag nagy azoknak a szám, akik azt mondják, hogy ez kitalált probléma. Jaj, szegény gyerekek, már jó dolgukban azt se tudják, hogy mi miatt hisztizzenek, hogy ilyen ne bánts virágok, és ez nem is valós probléma, csak le kell tenni a telefon, nem kell vele foglalkozni. Tehát van egy nagyon erős bagatelizálás, van egy nagyon erős ilyen félresöprés olyan szempontból, mintha ez nem számítana, vagy mintha a bajba jutottba valamiért az lenne a megoldás, hogy még egyet belerúgjunk. De szerintem be kell látnunk, hogy csak akkor tudunk komolyan és hosszú távon segíteni gyerekeknek, tinédzsereknek, felnőtteknek, igazából sajnos bárkit elérhet az online bántalmazás, a problémát tényleg olyan mértékűen kezeljük, mint amilyennek a bántalmazott érzi.
A bagatelizálásnak az ellenszere az érzékenyítés. Hogyan lehet érzékenyíteni a társadalmat az online erőszak, az online bántalmazásnak az igen erős következményeire? Tehát nem elég az, hogyha tudom én, évente szembesülünk egy esettel, hogy egy fiatal öngyilkos lett. Itt Marosvásárhelyen egyébként a héten temettek el egy 12. osztályos diákot, aki öngyilkos lett.
Hát sajnos a történetek is ugye nagyon nagy erővel tudnak bírni, és a történetek ugye nagyon sokszor, mint ahogy akkor ezek szerint ennél a diák történetén, és magába foglalja már a következményt is. Emellett nagyon sokszor szoktuk javasolni, tehát tavaly előtt egy könyvet publikáltunk ebben a témában Urbán Anikóval, egy útmutatót az online bántalmazás veszélyéről, és megoldásokat is belevettük, és ez a könyv konkrétan szülőknek és pedagógusoknak szól, bántanak, segítesz címmel, hogy szituációs gyakorlatok, rengeteg beszélgetés, ahol el lehet kezdeni onnan a beszélgetést, hogy jaj, hát az nem is volt bántalmazás, meg jaj, hát akárki ezt éppen felfújta, és ez nem is olyan nagy dolog, de rá lehet vezetni a fiatalokat, mert fogékonyak rá, és tényleg a saját bőrükön érzik, nagyon sok platformon látják, hogy mi zajlik, de tényleg ezeknek van következménye, súlya és ereje, és emellett tényleg szituációs gyakorlatokat, akár szerepcserék, akár olyan szerepjátékok, ahol egy bántalmazottot kell eljátszani, ahol egy bántalmazott kell, ahol egy olyan valakit kell eljátszani, aki csak mondjuk így nézelődik, és csak úgy tanulja ennek az egésznek, hogy mi történhet, mi lehet ennek az egésznek a vége, hogy lehetne megelőzni. És egyébként egyre több szerencsére, tényleg egyre több szülő és pedagógus is érdeklődik a téma iránt, és beviszik osztályfőnöki órákra, beviszik az esti beszélgetés, vagy délutáni beszélgetésekbe, vagy bármi olyanban, hogy egész egyszerűen értsék is, hogy mi történik, meg hogy ha a fiatalok meg oda jönnek egy ilyen történettel, akkor tudjanak rá reagálni, tudjanak valami olyan empatikus és elfogadó közeget teremteni, ahol ennek helye van.
Elkerülhető az online zaklatás, vagy lehet védekezni az online zaklatás ellen? Tehát, hogy sor se kerüljön arra, teszem azt, nem felvenni a zaklatónak a tevékenységét, és egyszer csak abba hagyja. Szokás mondani, hogy a trollok etetése az csak a trolloknak használ, nem pedig nekünk.
Hát igen, a trolloknál ugye gyakran nem, tehát tudnak ők is személyeskedni, de ugye annak van egy olyan verziója is általában, amikor nem az adott emberekre reagálnak, hanem mondjuk a témára, vagy egy adott nézőpontra, és így se könnyű persze, és tényleg az lenne az ideális állapot, ha őket ott hagynák a saját levükben főni. Online bántalmazásnál, ugye, ha már online bántalmazásról beszélünk, akkor már megtörtént a dolog. Erre azt mondani, hogy ne is foglalkozz el vele, tedd le a telefont, ne használja soha többé közösségi oldalakat, ugye nem reális. Emellett pedig ott van az a helyzet is, hogy egy bántalmazást nagyon gyakran, tehát csak akkor derül ki, amikor már elég súlyos, vagy már a többedik, sokadik alkalom az, amikor, ha egyáltalán visszajelzés érkezik felőle, és ilyen szempontból nem lehet elkerülni. Erre én ahány szakemberrel beszéltem, és egyet kell értsek velük, ezt nem lehet elkerülni. Ez nem biztos, hogy így szépen hangzik, de én nem nehezen tudok elképzelni olyan világot, hogy ne lennének zaklatók vagy bántalmazók, mert rengetegféle ember van, rengetegféle háttérrel, és egész egyszerűen ebben, aki úgymond az online térbe fellép, belép, az találkozni fog, szinte garancia van rá, hogy találkozni fog. Viszont a legtöbb, ugye, szinte az összes ilyen online felületen le tudjuk tiltani azt, aki minket bánt, tudjuk jelenteni ezt a cselekedetet, amit csinál, és ugye például a képernyőmentést tudunk ezekről készíteni, ami nagyon súlyos esetben akár bizonyító erejű is lehet egy adott járásban. És ezt tényleg felhasználhatjuk akár az önvédelemre, akár arra, hogy annak következménye legyen, amit a másik ember csinált.
Tehát a bizonyítékgyűjtés az, ami segíthet a bántalmazottnak?
Persze, mert egyfelől ugye, ha az igazát kell bizonyítani, akkor nem mondhatják azt, hogy hát a te szabad van a másik osztálytársad szava ellen, és hát most így mit mondjunk el. Az egyik azt mondja igen, a másik azt mondja nem, most akkor hogy hozzunk döntést. Másrészt meg nem érzi magát egy légüres térben.
Térjünk vissza az online zaklatásnak a szereplőire. A beszélgetésünk elején idéztem egy felmérést, amelyben a megkérdezett diákoknak a 91%-a volt városi. Ez torzítja az eredményt picit. Arra vonatkozóan van adat, hogy a vidéki diákok esetében az online zaklatások aránya az alacsonyabb, mint a városi társaik esetében? Vagy nincs szakadék, hisz a technikai lemaradás az gyakorlatilag nem létezik a két fél között?
Nekem az a tapasztalatom, hogy nincs igazán különbség, mert szoktak olyan különbségeket tenni, hogy mondjuk szociokulturális vagy akár gazdasági helyzetet is vizsgálnak, de egyik se feltétlenül a meleg ágya, vagy a megoldása annak, hogy online bántalmazás megtörténhessen, vagy ne történjen meg. Olyan felmérések vannak, ahol azt nézik, hogy mondjuk egy családon belül, offline, hogyha fizikai bántalmazás az inkább bántalmazóvá tesz valakit. Akár olyan is előfordul, hogy egy nagyon úgymond jó helyzetben levő családnak a gyereke válik bántalmazóvá, mert otthon lehet, hogy mindene megvolt, de maga az érzelmi közeg, maga a jelenlét az nem volt megadott abban az adott családban. És amikor előadást tartok, ezen általában meg szoktak lepődni, hogy sajnos az online bántalmazás háttere és okai között ott van az unalom. Tehát az a történjen már valami, vagy hát ez jó poén lesz, vagy akármi ilyesmi van így a háttérben. Tehát én azt mondanám, hogy csak azért, mert vidék vagy nagyobb város, nincs olyan hatalmas különbség. Nagyon-nagyon sok múlik a körülményen, a környezeten, a szülőkön, adott esetben az iskolán, a baráti körön, és azon, hogy milyen közegben, milyen impulzusokkal, milyen hatásokkal találkozik az adott fiatal.
Ez elgondolkodható, amit ön mond, hogy az unalom áll mögötte, és hát ez jó poén lesz, próbáljuk meg típusú hozzáállás, mert hogy ez akkor azt feltételezi, hogy a következményekre egyáltalán nem gondolnak az elkövetők, vagy nincsenek is tisztában a következményekkel, mert még azt meggondoljuk, hogy ha most meg fogom ütni X-et, akkor neki kék lesz a válla, de tudjuk azt, hogy mit teszünk a társunkkal akkor, ha online zaklatjuk?
Hát az a nagy helyzet, hogy 2005-ben egy Suller nevű kutató volt az első, aki az online disinhibition effect, vagyis az online gátlás nélküliség hatásról beszélt. Ez pedig azt mondja, hogy az online világban, ha egy online közegbe lépünk, és itt ugye már, vagy online közegben érzékeljük egymást, tehát például egy képernyőn keresztül, ott megváltozunk. Tehát olyan hatások kezdenek ránk hatni, olyannyira megváltozik a viselkedésünk, hogy nem gondolhatjuk azt, vagy nem feltételezhetjük, hogy teljesen ugyanúgy reagálunk és ugyanúgy látunk, mintha élőben találkoznánk valakivel. Ez magában foglalja azt, hogy a másik embert, tehát elkezdődik egy dehumanizáció, tehát a másik embert nem látjuk élő, lélegző, érző lénynek, mintha itt ülne mellettünk, vagy ott állna a buszon mellettünk, vagy bárhol találkoznánk vele, mert egész egyszerűen egy statikus képet látunk, néhány egy marék betűt, vagy néhány bejegyzést, tehát ez már nem ugyanaz az érzet, nem ugyanaz a hatás. Emellett csökken az empátiánk. Benne van az is, hogy sokkal hamarabb és sokkal kisebb, úgymond ilyen visszafogó ereje van a tetteinknek, mert úgy gondoljuk, hogy ennek nem lesz következménye, ez az online tér, ez, ha mondjuk arrébb rakjuk a telefont, mintha arrébb benne megszűnne, és hogy a következmény ott elmérni, még úgy sem, hogy például egy trollkodásnál, mert mondjuk egy osztálycsetben tudjuk, hogy ki kicsoda, de mondjuk egy sokkal nagyobb, akár milliós, tízmilliós ember tömeget jelentő közösségi oldalon, úgy gondoljuk, hogy láthatatlanak vagyunk, mi ott senkik vagyunk, tehát így el fogunk tűnni a tömegben, de hát ugye a digitális tárgynyomok és a visszakövethetőség, vagy akár egy képernyő mintjelentés miatt tudjuk, hogy ez azért nem így van. És benne van az is, hogy ez egy aszinkron kommunikáció. Tehát nem úgy beszélgetünk, mint például mi itt, hogy nagyjából egy-két percenként, vagy akár azonnal válaszolva egymás kérdéseire, egymásra reagálva, hanem mondjuk akár egy nap, 5 óra, vagy 3-7, 8 hónap múlva is föl lehet venni egy témát, hozzá lehet szólni, el lehet küldeni valamit újra, vagy ugye itt kerül szóba az is, hogyha valamit én lementettem a telefonomra, a számítógépemre, akkor azt akár évek múlva is elővehetem, és ez visszahozhat egy traumát, visszahozhat egy nagyon kellemetlen helyzetet, vagy visszahozhat egy olyan információt, adott esetben intim képet, amit ugye a másik már azt remélte, hogy az eltűnt, vagy már mindenki elfelejtette, vagy már akár nem is létezik. Tehát ilyen szempontból mások vagyunk az online térben, és ennek egész egyszerűen tudatában kell lennünk, és nagyon is jó, hogyha tudatában vagyunk, mert nekünk is van benne egy kitettségünk is, ami reakciójunk is adott esetben nagyon akár súlyos módon is megváltozhatnak.
Tehát akkor egyértelműen bizonyított az, hogy a képernyő mögött erőszakosabbak vagyunk, vagy ha úgy tetszik, könnyebben kijön belőlünk az állat, és csökken sokkal, a felelősségérzetünk is?
Sokkal, sokkal nagyobb eséllyel, igen. Nem 100%-ban, mert ugye azért tudunk ezért tenni, meg tudatosak lehetünk, de sokkal könnyebben ebbe belecsúszni, sokkal könnyebben megengedjük magunkat, és sokkal könnyebben kerülünk ilyen helyzetekbe, igen.
A bántalmazásnak három résztvevője van, bántalmazott, bántalmazó, valamint ott van a szemlélő, a tanú. Utóbbiaknak mekkora a felelőssége a cyberbullying esetében, mert ha valaki összeverekszik, vagy két személy összeverekszik az osztályteremben, akkor azt oda mehetünk, szétválaszthatjuk. Az online térben nem mehetünk oda, nem törülhetjük mi az ő bejegyzését, nem törölhetjük a fényképet, stb. Tehát ott azt tényleg csak szemléljük.
Hát igen, és ugye az zaklatás körforgásáról Dan Olveus írt először egy ilyen nagyon, hát mondhatni szépen, hogy lesz a célpontok körül, hogy alakul ki egy kör az zaklatókból, az őt segítőkből, a buzdítókból, vagy akár a közönyös szemlélőkből és lehetséges védelmezőkből, vagy olyanokból, akik tényleg semlegesen állnak az egészhez. Szerintem azzal nagyon sokat lehet tenni, hogyha a passzív szemlélők valamilyen módon mégis aktívvá tudnak válni. Ugye itt ez se feltétlenül könnyű helyzet, mert ők ugyanúgy célponttá válhatnak. Vagy akár az adott közösség, akár iskolai közösség, akár munkaközösség is lehet, vagy munkahelyi, mondjuk ugyanúgy kitaszíthatja őket, vagy ugyanúgy átsorolhatja őket abba a kategóriába, hogy akkor te oda tartozol, mert ellenünk szegültél. Tehát ez bizonyos szempontból egy nehéz helyzet, de az biztos, hogy egy bántalmazottnak hatalmas segítséget jelent, és hatalmas jó tétemény, hogyha mondjuk csak egy ember mellé áll. Én erre azt szoktam mondani, ezzel nem 100%-ban ért egyet mindenki, hogy még akár akkor is, hogyha mondjuk online, tegyük fel online egy chat csoportban zajlik ez a bántalmazás, és hogy ő külön egy privát csatornán ráír a bántalmazottra, hogy figyelj, én ezzel nem értek egyet, szerintem ez egy hülyeség volt, szerintem ez személyiség volt, amit a többiek csinálnak, mert lehet, hogy az aktív folyamatban nem folyt vele, vagy nem mert belefolyni, de mégis a másik legalább kapott egy olyan visszajelzést és egy olyan segítséget is, hogy azért itt nem csak bántalmazók, vagy nem csak rajta röhögők vannak.
Azt mondja ön, hogy a tanú, a szemlélő az lehet aktívabb. Tegyük fel egy Facebookos bejegyzés, amiben megpróbáljuk kioltani az egyik osztálytársunkat, és ha nem lájkot teszek, hanem egy dühös arcot a bejegyzéshez, azzal kinek segítettem, mert tulajdonképpen tettem a tűzre még egy lapáttal, mert hogy a bántalmazó az annak örül, ha foglalkoznak az ő történetével, nem?
Benne van ez is, hogy ugye kell egy aktív, tehát nagyon gyakran aktív közönsége, vagy aktív akár buzdítói is vannak ugye egy bántalmazónak. Az tény és való, hogy hogy az aktivitás az adott esetben tényleg egy figyelmet ad, és akár egy jóváhagyást is jelenthet, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések, még ha ellenkezők is, itt egyfelől az arányokról lehet szó, tehát nehéz eldönteni, hogy itt mondjuk a bántalmazó az itt az arányokat fogja nézni, hogy mondjuk 30 visszajelzés érkezett, vagy csak 5, vagy azt fogja nézni, hogy na itt van ennyi lájk, meg ennyi szívecske, és mit tudom én, 2 dühös fej. Tehát ez már inkább szituáció függő. Én azt mondanám, hogy a beavatkozás az amennyire lehet legyen értelmezhető. Tehát a dühös fej ezekkel az online visszajelzésekkel, reakciókkal az a probléma, hogy nagyon sokszor többféleképpen is értelmezhetőek. Például, ha én erre küldenék egy szívecskét, amit ugye imádomnak fordít le magyarul a Facebook, az nehéz lenne eldönteni, hogy én most a bántalmazás tetszik nekem nagyon, és hajrá, csinál csak, vagy küldök egy szívecskét, egyfajta együttérző jelet annak, akit éppen bántottak, de szerintem itt ennél egy kicsit hangsúlyosabb és jobban artikulált kifejezésre lenne inkább szükség.
Picit eltér a mostani kérdésem az online zaklatástól, viszont köze van az onlinehoz, illetve a fiataloknak a lelki állapotához, illetve ahhoz, hogy az online világ az mennyire meghatároz bennünket. Egész hétvégén készül a fiatal egy videóra, vagy egy fotóra, amit feltölt a legnépszerűbb közösségi oldalra, és nem jönnek a lájkok. És összeomlik.
Hát igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a digitális énünket hogyan építjük fel, vajon mekkora különbség van a között, hogy mi az offline énünk az milyen és hogy néz ki, vagy mit reprezentál, és hogy a digitális énünket mennyire változtatjuk meg, vagy akár milyen eszközeink, filtereink, egyéb applikációink vannak ennek a megváltoztatására, vagy már akár egy milyen digitális illúzió lesz abból, hogy a 87 képből választottam ki a legjobbat, és akkor na, ezt mutatom meg. De ugye, tehát mivel a közösségi társas lények vagyunk, mindig is fontos volt, hogy mindig is volt hangsúly azon, hogy a közösség minket hogy értékel, hogy érzékel, milyen visszajelzéseket ad. Csak hát ez mondjuk egy kisebb baráti kör, egy osztály, egy nagyobb baráti kör, vagy egy falu, vagy bármi, ugye azért tehát egy limitált mennyiségű embert jelentett egy közösségi oldalon, pedig ha olyan státuszban vagyunk, hogy az emberek millióit, ezreit is jelentheti, ez felfoghatatlan mennyiség, feldolgozhatatlan mennyiség bizonyos szempontból, és igen, beérkezett az a online hatás, hogy várjuk a visszajelzéseket, és ha mi úgy ítéljük, hogy ez nem elég, vagy nem elég jó, akkor adott esetben töröljük, meg nem történté tesszük azt az adott fotót, történetet, bármit, videót, vagy pedig, hogyha elég sokat kaptunk, úgy gondoljuk, akkor legközelebb már még többet kell. És ez ugye nagyon szomorú, hogy a legtöbb tapasztalat és kutatás azt mutatja, hogy ez egyrészt figyelem, másrészt szeretet és elfogadás pótlék, mint hogy a felénk fordulás, vagy a rendben vagyunk, jók vagyunk, van itt helyünk ebben a közösségben, társadalomban, bármiben, örülnek nekünk, jó, hogy vagyunk érzetet. Nagyon sokszor ez ugye pótlékként van használva, és nagyon sokszor ez a pótlék az, ami félre megy, mert valamiért az offline térben nem áll a rendelkezésünkre, nem történik úgy, nincs rá lehetőség, nincs éppen olyan visszajelzés, és itt nagyon-nagyon könnyen sajnos összemosódnak a dolgok.
Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó, digitális pszichológia szakértő, a Naprakész vendége, az online zaklatásról beszélgetünk. Szó volt itt a szemlélőkről, a tanukról. Beszéljünk egy kérdés erejéig a bántalmazottról. Van, aki kitettebb az online zaklatásnak? Akár az, aki nem kap elég lájkot a fotójára, amire egész hétvégén készült. Ő válhat bántalmazottá egy ilyen után?
Hát létezik az a frusztráltság, tehát hogy ugye létezik az a dinamika, amikor én a frusztrációmat vagy az agressziómat igyekszem olyan valakin levezetni, ahol ez úgymond biztonságos. Most a biztonságot olyan értelemben érzem, hogy mondjuk nincsen olyan retorzió, vagy olyan valakin, aki mondjuk kevésbé tud visszatámadni, visszaütni, vagy vélhetően nálam gyengébb, és akkor én itt nem csak mondjuk egy feszültségredukciót élek meg, hanem adott esetben ez egy ilyen dominancia harc, adott esetben egy ilyen fontossági sorrendharc és sok ilyen hasonló. Az, hogy kivel lesz bántalmazó, abban megint ugye nagyon sok faktor benne lehet. Ugyanúgy az, hogy például otthon milyen környezetben nőtt föl, mit tapasztal, adott esetben milyen viselkedéseket, milyen, és ezt most így tényleg szó szerint kell érteni, megoldásokat sajátít el otthon, akár az érzelmei szabályozására, akár arra, hogyha ő szeretne valamit, vagy valamiben ő szeretne valamit kifejezni. De ugyanígy az áldozat szempontjából is, ugye maga a pszichológiának egy része a viktimológia, tehát ami a áldozattal, áldozat szerepekkel foglalkozik, sajnos tud olyan viselkedésekről, olyan szokásokról és olyan akár testbeszédről, akár kommunikációról, ami sajnos nagyobb eséllyel áldozottá tesz valakit. Ugye ebben akár a visszahúzódás is benne van, akár az is, hogy nem reagál, vagy tényleg látszódik, hogy sajnos ő periférián van, és sajnos benne van az is, hogy nagyon sok sajnos tipikus fizikai jegy, akár egy túlsúly, akár egy szemüveg, akár az, hogy valaki jobb tanuló, akár az, hogy valaki újonnan érkezett egy közösségbe, sajnos nagyobb esélyt ad arra, hogy ő valamiért céltábla legyen, vagy célpont legyen, és ezek sajnos az online térben ugyanúgy folytatódnak, vagy megjelennek, vagy őt áldozottá tehetik.
Azt mondta ön korábban, hogy akár az unalom is elvezethet az online zaklatáshoz. Kijelenthető az, hogy abból lesz online zaklató, aki nem elég bátor ahhoz, hogy az offline világban bántalmazzon?
Itt nem is feltétlenül bátorságról van szó, lehet, hogy lehetőségről, lehet, hogy eszközről, lehet, hogy egy olyan konfliktusról, ami mondjuk online robbant ki, és éppen ott egy-két órán keresztül zajlik egy ilyen nagyon durva vita, vagy egy nagyon elmérgesedő vitázás közepette. De, és ezt én is elfelejtettem legutóbb most említeni, sajnos egy olyan statisztika is van, hogy a bántalmazottak 20-25%-ából nagyon gyakran bántalmazó lesz. Tehát emögött is sajnos egy olyan dinamika el, hogy hát ha én célpont vagyok, akkor már inkább támadó legyek. Hát ha valamit tudok tenni azért, hogy én ne legyek legközelebbi célpont és ennek az egésznek az elszenvedője, hát akkor lehet, hogy ennek az a megoldása, hogy én kezdek el még erősebben valaki támadni, ennek közönséget generálok, és akkor én vezetem úgymond a támadást, kikerülök abból a áldozat státuszból, szerepből, vagy percepcióból, és már is igaz ugye, hogy ennek elég súlyos ára van valaki másnak, de én ezt megúsztam, és ez egy kvázi megoldás. És ugye azt is tudjuk sajnos, hogy az agresszió az egy tanult viselkedésforma, ami mások viselkedésének a megfigyeléséből is jöhet, és olyan élmények, vagy olyan saját tapasztalatoknak az akkor éppen validnak, tehát egy jó megoldásnak tűnő továbbvitele, ami azt mondja, hogy így az én életem valamiért jobb lesz.
Adásidőnk végéhez közeledünk, még két kérdésem lenne. Hogyan ismerhetjük fel a feleket? Az offline világban látjuk azt, hogy vagy leri valakiről azt, hogy őt az online világban bántalmazzák, vagy ő az online világban bántalmazó?
Hát a bántalmazót azt igazából a tetteiről, a cselekedeteiről, a megnyilvánulásairól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a homlokára van ragasztva, de ugye akár ilyen hírneve vagy hírhedtsége is lehet valakinek, hogy kötözködőbb vagy agresszívebb, az ugye ugyanígy a fizikai világban is megjelenik, csak ott ugye egyéb, akár testbeszéd, akár hangsúly, akár arckifejezés szempontjából ugye egy rengeteg extra információ is adott esetben tényleg a rendelkezésünkre áll. A bántalmazott ugye nagyon gyakran mutatnak a bántalmazottak olyan viselkedést, ami korábban nem volt rájuk jellemző. Tehát mondjuk még visszahúzódóbb lesz, csendesebb lesz, nem megy szívesen olyan környezetbe, vagy olyan közegbe, ahova korábban szívesebben járt, most az legyen akár iskola, edzés, bármi más. Lehetséges, hogy nagyon extrém és nagyon erős érzelmi kitörésekkel, vagy nagyon erős elvonulással reagál ezekre a helyzetekre, vagy mondjuk nagyon bizonygatja, hogy minden rendben van, minden szép, és ilyen extra erőfeszítést tesz arra, hogy mondjuk ő vidámnak tűnjön. De az is lehetséges, hogy elkezd mondjuk olyan ruhákat hordani, amiket azelőtt föl se vett volna. Például ugye sajnos szexuális bántalmazásnál figyelték meg, hogy ilyen nagyon bő, nagyon takaró, nagyon fedő ruhákat kezd el viselni, és általában beszűkül az a kommunikációs tér, az is sajnos gyakran előfordul, hogy mondjuk keveset mesél magáról, nem mesél a napjáról, nem mesél a vele történtekről, hanem elintézi egy-két általános frázissal, és utána elvonul. Ez ugye nem mindig könnyű, főleg téniknél, sőt, náluk kifejezetten nehéz ezeket ugye utánkövetni, vagy ezekre így ránézni, mert ők sokkal inkább akkor ebben az időszakban a kortárs közeg felé fordulnak, és tényleg több én időre van szükségük, hogy inkább elvonulnak, és a maguk kis világában elvannak. De egy jó szülő, vagy egy jó tanár és diák, vagy gyerek kommunikáció, ugye ezeket az apróságokat azért látni tudja, érzékelni tudja, feltűnik neki, hogy azért a gyerek nagyot változik, vagy történik valami nehezen megmagyarázható, vagy ilyen anomália, és akkor azért érdemes ennek utána menni, inkább többször terüljön ki, hogy tényleg semmi, csak éppen most nem tudom, morcos és elvonult a gyerek, vagy a fiatal, mint hogy tényleg bajban van, és valamiért mi csak azt hiszük, hogy hát most akkor éppen igenje van, nem történt semmi nagyobb probléma.
Zárásként szokás mondani azt, hogy fel kell nőni az online világhoz. Az mekkora mértékben segít, ha a diákokat lehetőleg minél fiatalabb korban megtanítjuk arra, hogy hogyan kell viselkedni az interneten, hogyan kell viselkedni a webben, hogyan kell szörfözni a webben, milyen képeket osztunk meg, kit fogadunk el ismerősnek, és a többi, és a többi.
Ez hatalmas segítség, és én nagyon örülnék neki, hogyha minden ország, minden iskolájában ez alapvető tananyag, alapvető követelmény lenne. Ugyanis rengeteg ilyet megtanítunk a fiataloknak, gyerekeknek, tehát rengeteg olyan történetünk és olyan beszélgetésünk, foglalkozásunk és egyedünk van a diákokkal, gyerekekkel, hogy nem szállunk be idegenek autójából, nem megyünk el sétálni idegenekkel, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt nagyon sok tudást és nagyon sok ilyen segítő szabályt átadunk, akár a szocializáció, akár a nevelés, akár a beszélgetések, játékok során a fiataloknak, és szerintem az online térettől nem kivétel. Tehát ez egy ugyanolyan részét képezi a mai életnek. Hát a tavalyi évben váltotta a tudományos paradigmát olyan szempontból, hogy most már nem azt mondjuk, hogy a digitális világ is az okos eszközök minden élethelyzetünkben jóformán beszüremlenek és mindenhol jelen vannak, hanem azt mondjuk, hogy ez egy külön élettér már, ami azért ugye maga után vonja azt is, hogy ez sokkal hangsúlyosabb lett, de én nagyon örülnék neki és nagyon támogatnám, hogy ez konkrétan tényleg tananyag legyen, és a gyerekek megszerezzék ezt a tudást, kompetenciákat, képességeket szerezzenek meg, és egy olyan tudáscsomagot, amivel sokkal jobban tudnak navigálni. Egyrészt magukat is jobban meg tudják védeni, másokkal való bánásmódjuk is megváltozik, és ezáltal ugye a társadalomnak az alapvető szövete és az alapvető hozzáállása is hatalmasat változnak.
Legyen ez a végszónk. Villányi Gergő pszichológiai tanácsadónak, digitális pszichológia szakértőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet is, hogy meghívtam.